Az Erdély Magyar Akadémikusok Arcképcsarnoka című filmsorozat Bolyai Farkasnak szentelt epizódját Miholcsa Gyula készítette, de hát tulajdonképpen itt Bolyai Farkasnak szentelt film volt, de szinte ugyanannyira Bolyai Jánosnak is, mert ugye a két Bolyai elválaszthatatlan. Németh László drámát is írt ezzel a címmel, és tulajdonképpen két állócsillag, amely egymás körül kering, apa és fia. De ritkán vagyunk olyan eseményen, ahol a hangsúly Bolyai Farkason van. Általában a Bolyai János emlékkonferenciákat tartanak, és ahol meg szokták említeni azt, hogy Bolyai Farkasnak a fia Bolyai János. Ön azt is mondta itt a film bevezetőjében, hogy ön szerint Bolyai Farkas tulajdonképpen jelentősebb személyiség volt, mint fia Bolyai János, aki lehet, hogy egy bizonyos területen nagyobbat alkotott és világhírűbb, de Bolyai Farkas sokszínűbb, ön ezt a kifejezést használta. Ezért is készített róla egy egyórás dokumentumfilmet, gondolom. Vagy nem ezért? Azért, mert most 250 éves évfordulója van, gondolom, hogy ez a kettő együtt jár.
Ez a kettő együtt jár, és ez volt az alkalom arra, hogy befejezzem a filmet, mert már jóval régebb terveztem és elkezdtem filmezgetni Farkasról. Pontosan ezért, mert megtetszett nekem ez a sokszínűsége, és ez a polihisztormi volt, illetve mindennel foglalkozott, sok minden érdekelte. Én is olyan vagyok, akit a világ érdekel sok irányból, sok oldalról, és azért tetszett meg nekem Farkas, hogy ugye rokon gondolatokat éreztem. Ezért ugrottam neki a Bolyai Farkas filmnek. Valóban általában Bolyai Jánost ismerik, őt magasztolják, hiszen egy világra szóló dolgot alkotott. Bolyai Farkast kevésbé. Nekem mégis fontosabb volt, pontosan azért, mert sok mindennel foglalkozott, és nem akármilyen szinten, hanem amire ő rátette a kezét, az a legmagasabb szinten űzte. Erdély szinten, vagy akár Magyarország szinten is.
Hát itt kiemelte ebben a filmben a polihisztorságát, azt, hogy tulajdonképpen milyen sokoldalú, egyrészt alkotó, másrészt gyakorlati ember volt, aki a hat technikától, az orvostudományon át, például ilyesmit is láttuk, hogy van egy kályha fajta, amit használnak azóta is, és nem is tudjuk, hogy az ő találmánya, a szőlészetig, gyümölcstermesztésig, zenéig, szinte mindennel foglalkozott. Tehát lehet, hogy éppen ezért nem annyira ismert, mert egyetlen területen sem alkotott, annyira kiemelkedött és egyedülállott. Viszont az összessége az életművének a maga módján egyedülálló.
Igen, a kályháival kapcsolatban azt akarom mondani, hogy a ma Dániel kályhának ismerik azokat a bolyai fajta kályhákat, de ő adta ezt a nevet, tehát ez nem más kályha, ez a Bolyai Farkas kályhá.
Ezek a kályhák ma is üzemelnek, még akkor is, hogyha átvette a helyüket sokfelé a hőközpont, de ezek hasznosak ma is.
Pontosan. Ami a matematikát illeti, hát Bolyai Farkasnak is vannak eredményei a matematikába. Én a film készítése közben fedeztem azt fel, hogy tulajdonképpen Bolyai Farkas mennyit foglalkozott ő is ezzel a parallellák kérdésével.
Ezért óvta a fiát attól, hogy ő folytass az ő munkásságát, mert hogy ő nem jutott a végébe, nem oldotta meg. Azt, amit aztán később János megoldott. Tulajdonképpen ez a vita kérdés is közöttük egy bizonyos fajta eltávolodást is jelentett a későbbiekben közöttük.
Én úgy érzem, hogy ő próbálta Jánost óvni ettől, de gyakorlatban nem tudta.
A kudarctól akarta óvni.
Igen, de a problémába inkább bevezette a parallellák kérdésébe. És az a gyanú, én úgy érzem, hogy János végül azért foglalkozott ilyen intenzíven ezzel, mert az édesapjától látta. És akkor valahol az édesapjának, Farkasnak köszönhetjük azt, hogy János megoldotta a parallellák kérdését.
Egy nagyon érdekes erdélyi sors, egy korabeli erdélyi sors, az akkori erdélyi értelmiség az kitekintést kapott az európai egyetemi központokra, tudományos központokra, és sok esetben onnan aztán hazajött, és itt értékesítette azt, amit hozott magával. Nagy kérdés az, hogy akár Bolyai Farkas, akár Bolyai János lehettek volna még hívesebbek akkor, hogyha nem maradnak meg erdélyi centrikusnak, és nem lesznek annyira hűek a szülőföldhöz.
Valószínűleg, hogy így van. Viszont ez egy külön nagy érték, hogy ők visszajöttek, és Erdélyt emelték. Nem ők emelkedtek ki ott nyugaton, hanem az, ami nyugaton elmaradt, amit hazahoztak, azzal pontosan Erdélyt fejlesztették, és Erdélyt emelték.
Melyek voltak a főbb nehézségek ennek a filmnek az elkészítésében, hiszen adott volt a keret, az a körülbelül egy órányi idő, amelyet általában egy dokumentumfilmre szánnak. Egy órában egy ilyen életművet, egy ilyen több évszázadra visszamenő helyzetbe beültetve bemutatni, azt hiszem nem könnyű, mert rengeteg adat közül kellett kiválogatni, és rengeteg felvétel közül kellett kiválogatni azokat, amelyek a legbeszédesebbek, a legtöbbet mondanak el az adott személyiségekről és korszakról. ez hogy sikerült, bizonyára sokszorosa van ennek az anyagnak, és a szerkesztés vágás során jutottunk ez az egy órához. Ez mindig egy műhelytitok a filmkészítőknél, és mindenki azt mondja általában, hogy ez a legnehezebb.
Természetesen, hogy sokkal több anyag van lefilmezve és összegyűjtve. Valóban nehéz volt válogatni, viszont élvezet volt. Tehát nem úgy érzem, hogy ez egy nehézség volt, hanem egy öröm volt ezt csinálni, még akkor is, ha néha nehéz volt eldönteni, hogy mi kerüljön be a filmbe. Nekem a nehézség inkább szubjektív jellegű volt, hogy egy adott pillanatban olyan nagynak tűnt nekem Bolyai Farkas, és annyira tiszteltem, hogy úgy éreztem, hogy túl kicsi ember vagyok, hogy az ő életét bemutassam egy filmbe. Habár már volt tapasztaltam, mert már csináltam olyan emberekről filmet, mint Puskás Tivadar, vagy akár Szilárd Leó, akik sokkal nagyobbak voltak. Bolyai Farkasnál mégis úgy éreztem, hogy ez más ember, mint a többi ez.
Mérhetjük, hogy nagyobbak voltak, hiszen azt mondhatjuk, hogy 150 évvel később éltek, és lehet, hogy így nehéz összehasonlítani őket. Nem csak a tudományos eredményeiket, hanem a körülmények miatti, mondjuk úgy, hogy ismertséget. Mert azért a 20. században egészen mások voltak az ismerté válás lehetőségei, mint a 19. század első felében.
Ön mindenkit nyilván a saját korához egészséget hasonlítani, és Bolyai Farkas pont ebben volt nagy, hogy a saját korában, amit csinált, azt mind jobban csinálta, mint bárki egész Erdélybe vagy Magyarországon.
Merre tovább? Tehát Miolcsa Gyula következő filmje. Lehet ezt a filmet még esetleg egy appendixel, hogyha már a Bolyaiaknál tartunk, ugye Bolyai János appendixét idézve egy kiegészítéssel megtoldani, bizonyára lehet, de az más jellegű kellene legyen. Tehát most következhet esetleg Bolyai János központú film, amelyből szintén nem maradhat ki az apa nagyon jelentős és idézőjelben nyomasztó figurája.
Bolyai János filmen is gondolkoztunk, és én arra gondolok, hogy egy olyan film kellene Jánosról, ami ismeretterjesztő. Tehát ha valakit megértünk az utcán, hogy ki volt Bolyai János, megmondja, de hogy mit csinált Bolyai János, senki sem fogja tudni. Azaz az emberek nagy része nem fogja tudni. Egy ilyen ismeretterjesztő film kellene. Ami a Farkas filmet illeti, én úgy érzem, azon gondolkozom, hogy egy kicsit bővít. Tenni, ugyanis sok mindent ki kellett hagyjak, amiket Farkas csinált még az életébe. A rövidség az egy óra miatt ki kellett hagyjam. Megpróbálok egy kicsit bővebb filmet, hogy ne maradjon ki semmi.
Sok sikert várjuk a következő bemutatót. Jó munkát kívánok Miolcsa Gyulának.
Köszönöm szépen.
Miolcsa Gyula a Bolyai Farkasnak szentelt dokumentum filmjének, életrajzi filmjének szakértőjeként jelölték meg Kása Zoltán professzor urat, akivel már több egyszer beszélgetek a bolyaiakról, de eddig általában Bolyai Jánosról és a Bolyai János életpályájának érdekességeiről, időnkénti ismeretlen furcsaságaiból beszélgettünk. Emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt Bolyai János és Lobachevsky kapcsolatáról és a Bolyai János, illetve a Kazányi Egyetem Lobachevsky otthonának a kapcsolatáról beszéltünk, ugye a két nagy tudósról. Itt Bolyai Farkas esetében pedig Bolyai Farkas és Gauss, másik nagy tudós páros, tehát azt is mondhatnánk, hogy az ilyen nagy tudósok esetében párosával jelentkeznek a nagy újítók, de ez érvényes a művészetre is. Tehát így egymást gerjesztő, vagy egymással konkuráló párosok, és az utókor sokszor nem tudja eldönteni azt, hogy ki volt a jelentősebb, vagy hogy volt-e közöttük egyáltalán jelentősebb, nem együtt kell-e őket tárgyalni. Most ez Bolyai Farkas és Gauss esetében merül fel.
Igen, a Bolyai Farkasnak erre is van mondása, nagyon jó mondásai voltak, mindig azt szokta mondani, hogy a virágok mindenhol egy időbe teremnek. Ez arra vonatkozik, ugye ezt Jánosnak mondta, amikor János megtudta, hogy Lobachevsky is foglalkozott hasonló témával tőle független egy időben, hogy ez így van, egy időben teremnek a dolgok, és mindenki felfedezhet bármit. Bolyai Farkas ugye abban az időszakban, amikor ő élt meg abban a korban, sok fiatal, főleg ugye arisztokrata gyerekek, de tehetséges más gyerekek, akiket támogatta. Itt is ugye azért volt elmenni, mert Kemény Simon a fiát küldte, és megfogadta mellé társnak, tehát ő támogatta anyagilag Bolyai Farkast. De akkor az volt a szokás, meg se fordult a fejükbe, hogy nem jönnek haza, az, hogy ott maradnak, ott fognak dolgozni, és ott sikeresebbek lesznek, nem fordult meg.
De most ez az alapelv például, mert a mostani tehetségeink azt mondják, hogy itthon nem tudnak kibontakozni. Ez tényleg így volt akkor, mert talán mégiscsak lehet, hogy ők is ismertebbek lettek volna, ha mondjuk német területen, valamelyik német fejedelemségben maradnak.
De ez nem volt divat akkor, meg se fordult a fejükbe, hogy kimaradjanak, meg se fordult. Ideig óráig voltak, ugye? Kis Miklós, hogy nyomdász, mindent, azok hazajöttek tulajdonképpen. Tényleg egyszer utána kell nézni a Tong Sándornak van egy könyve, az erdélyiek egyetem járása, azt alaposan átnézni, hogy hogy volt, de én nem tudok senkit olyanról, aki kimaradt volna, és ott lett volna híres, hanem mindenki hazajött, és úgy boldogult, hogy tudott azzal a tudással, amit ott szerzett.
Hát akkor maradjunk Bolyai Farkasnál, még akkor is, hogy őt nem lehet kiemelni a kontextusból, a kortárs tudósai közül, vagy éppenséggel a fia mellől, akivel párban volt, mert tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy Bolyai Farkas és Gauss, Bolyai János és Lobachevsky, de ugyanakkor a két Bolyai, ahogy a Németh László darabban is ott van, és Németh László az irodalomban is maradandó emléket állították két nagy embernek, még akkor is, ha nyilván bizonyos irodalmi túlzásokkal, vagy nem feltétlenül valós állításokkal.
És természetesen az, hogy János és Farkas kapcsolata nagyon bonyolult volt, mert ők nyilván sokszor vitatkoztak, veszekedtek, de mindegyik ismerte a másiknak a tehetségét, és elismerte azt. Hát János, mikor meghalt Bolyai Farkas...
Sajnos csak 4 évvel élte túl az apját.
Igen. Az azt mondta, hogy sokkal jobb volt neki, ha Bolyai Farkas mellett tanult, és nem Göttingába Gaussnál tanult volna, mert Gauss nem tudta volna belecsepegtetni a tudomány iránti vágyat, ahogy azt Farkas tudta. Mert Farkas fantasztikusan tudott az emberekkel bánni, empatikusan. Mindig hát mondják róla, hogy gyógyított, mert olyan értelemben, hogy ellát a tanácsokkal az embereket, de ugyanakkor olyan empátiával beszélt, hogy az ember mindjárt másképp érezte magát, és társasági ember. Na és akkor ugye János a kapcsolatú dolgok, hogy tulajdonképpen azt is János leírja, hogy ő soha nem írta volna le, ha az ap nem biztatja, írja le. Meg volt neki a vázlata az egészről, és mikor hazajött, akkor 825-ben vásárhelyén beszélgettek erről, akkor az apja biztatta azt, hogy írja le, és aztán neki fogott, és leírta a latinul. Kár, hogy utána nem írta meg magyarul is. Kár, mert akkor ő is lehet akadémikus. Mert akkor az akadémiának az volt az elképzelése, hogy a magyar nyelvet kell támogatni.
De mindketten, Bolyai Farkas és János is tulajdonképpen sokat tettek a magyar tudományos nyelv megalapozásáért. És mivel, hogy a nyelvújítás korszakában is éltek, tehát megadatott nekik ez a lehetőség.
Nagyon sok olyan kifejezés van matematikába, fizikába, kémiába, amit ma is használunk, és Farkastól származik, vagy matematikában Jánostól származik, csak nem tudjuk. Persze olyan sok, ami nem honosodott meg.
És ezért is volt ez nagy dolog, mert a tudomány nyelve, mint köztudott, akkor elsősorban a latin volt, és a mi területünkön, Erdélyben, Magyarországon, ehhez jött a német. Tehát a latin és német uralma mellett tudták a magyar nyelvet egyenrangúvá emelni a tudomány területén is.
És érdekes, hogy az iskolában milyen szép lassan tértek át a magyar nyelvet, tehát próbálták. Nem volt az, hát a Bolyai, ugye Farkas még sok minden latinul tanított, és akkor volt egy ilyen, hogy minden év a gimnáziumban egy tantárgyat kellett magyarul tanítani, és akkor szép lassan, 30-as évek vége fele már minden magyarul tanított.
És az, hogy a magyar nyelv mennyivel birtokában volt, az irodalmi munkásságából is kiderül. Hát drámákat írt, ezekből párat megőrzött számunkra a történelem, az irodalom történet. Itt most a Párizsi Per című drámát említették, abból van is egy felvétel, ami a Kolozsvári Rádió birtokában van, és ott el is hangzik időnként. Mondjuk, hogy irodalmi munkássága szempontjából nem mondhatjuk, hogy nagyon jelentős író lett volna, bár a korszak szintjét bizonyára megütötte.
Igen, sokan azt tartják, hogy a darabjai nem előadásra szánták. De itt a Párizsi Pernek a mintája, vagy a példája, hogy tulajdonképpen át lehet. Egy kicsit nyilván Abafáji Gusztáv átírta a szöveget.
Hogy érthetőbb legyen a mai
embernek. Persze, érthetőbb legyen, de előadhat. És egyedelmes a tanárnő szoktam mindig mondani, hogy igenis, jók a drámák, nem olyanok, amilyenek mondják sokan, hogy nem, akik nem olvasták, vagy nyilván nem értik meg.
Bölcseleti drámák kevésbé cselekményesek.
Igen, így van.
Mit emelhetünk még ki Bolyai Farkas életművéből? Olyat, amit kevéssé ismerünk, és a sablonok hangoztatása mellett be kellene emeljünk tudatunkba, akkor, amikor Bolyai Farkasra gondolunk.
Hát mondjuk, ha megyünk a tanítási, a nevelési elveit tulajdonképpen. Ugye neki az volt az elképzelés, hogy nagyon sokat szenvedett amiatt, hogy ő, mikor gyerek volt, akkor tényleg okos volt, ügyes volt, és akkor a tanárai rászálltak, és szerepeltették minden, és akkor a fiát is úgy tanította, és abból az elve, hogy a gyereket nem kell kínozni, tehát szépen, fokozatosan kell tanítani, rávezetni.
Mennyire időszerű ez ma is? Most is erről vitatkozunk.
Erről vitatkozunk, persze, most is ebben mindig, hogy azt mondják, hogy a matematika nehéz, és akkor sokszor mondják, hogy nem lehet megérteni. Hát úgy kell tanítani, lehessen megérteni. És nyilván olyan dolgokat kell tanítani, amit a gyerek is abba a korba ért, és felfog, és felhasználja.
Mit tehetünk még a 250 éve született Bolyai Farkas emlékezetének, és természetesen fia Bolyai János emlékezetének megőrzéséért a szakmai területen túl, tehát a kutató feltáró munka mellett? Mit tehetünk azért, hogy egy kicsit mélyebben behatoljon a nevük filmjükön túl a köztudatba az is, hogy mit tettek?
Hát szerintem az is kellene több előadást tartani. Én már tervezek, hogy elmegyek iskolába, és tartok Bolyai Farkasról előadást. Már van Sepsiszentgyörgyön, ott a Szapiencián felújították azt, ami volt Csíkszárban egy pár éve, Ezüst Akadémia, hogy idős embereknek tartottak előadásokat rendszeresen. Most Sepsiszentgyörgyön csinálják ezt az ottani karon, 60 plusz címmel. Na, ott vállaltam egy előadást májusra, amikor Bolyai Farkasról fogok beszélni. Hát az ember ismeri még Bolyai Farkast is, minél többet beszéljünk róla és Jánosról is, akkor egy idő után az emberek már tudni fogják. És sugja meg, hogy a februári művelődés az külön Bolyai Farkas számla. Ott is egy jó néhányan írtunk 5-6 cikkeket, és a főszerkesztő Benkő Levente azt mondta, hogy egész számot szán erre a témára.